Kedves hallgatóim, 11. Pius pápa 1939. februárjának elején bekövetkezett halála után nem egészen 3 héttel, március 2-án nyílt meg a konklávé, amelyre 63 bíboros gyűlt össze, hogy megválassza az új egyházfőt. A pápai trón várományosának egyértelműen Pacelli bíboros államtitkár számított, aki a Szentatya legközelebbi munkatársaként hosszú évek óta részese volt az egyház kormányzásának, és akit kortárs beszámolók szerint a maga 11. Pius is utódának szánt. Alkalmasságával a kardinálisok is egyetérthettek, hiszen a konklávi első napján, március 2-án a 3. szavazási fordulóban jelentős szavazattöbbséggel meg is választották Pacellit, aki pápaként a 12. Pius nevet választotta magának. Eugenio Pacelli Rómában született 1876-ban nagypolgári értelmiségi család gyermekeként. Felmenői a pápaság szolgálatában álló jogászok voltak. Nagyapja a pápai állam megszűnéséig annak belügyminisztériumában volt miniszterhelyettes, az apa, Marcantonio pedig a rota ügyvédjeként, majd a pápai törvényszék jogtanácsosaként dolgozott, és ebben a minőségében közreműködött a kánonjogi kódex előkészítő munkálataiban. Egyházi szolgálatban állt az új pápa testvére is, aki ugyancsak jogi szakértőként tagja volt a római szerződést előkészítő vatikáni delegációnak. Az ifjú, már ekkor papi pályára készülő Eugenio szülővárosában végzett gimnáziumi tanulmányai után 1894-től a Capranica kollégium tagjaként filozófiát tanult a Gregoriana Egyetemen. Ezt követően a papi életre való felkészülését, teológiai és jogi tanulmányait a Seminario Romano all'Apollinare növendékeként folytatta, de végzett történeti stúdiumokat az állami Sapienza Egyetemen is. 1899-ben doktorált teológiából, civil és kánonjogból, ezzel egy időben pedig pappá szentelték. Frissen szentelt papként a család barátja Vanno televívoros közbenjárására a kúria munkatársa lett, mint a különleges ügyek kongregációjának fogalmazója. Karrierje itt kezdett felfelé ívelni. 1911-ben lett a kongregáció helyettes titkára, 3 évvel később titkára, közben pedig tanított az Accademia dei Nobilin a Pápai Nemesi Akadémián, és mint képzett kánonjogász részese volt a kánonjogi kódex előkészítő munkálatainak. Ezekben az években több jogtörténeti tanulmányt adott közre, szabad idejében pedig a lelkipásztori hitszónoki feladatokat vállalt. Nagy előrelépést jelentett a számára, amikor 1917-ben 15. Benedek pápa bajorországi nunciussá nevezte ki, müncheni küldetéséhez pedig elnyerte a pápai követeknek kijáró érseki címet is. A háborús Németországba érkezve Pacelli érsek azonnal bekapcsolódott a pápa által kezdeményezett karitatív és békemisszióba. Túsz és hadifegoly mentő tevékenységet folytatott, intézte a vatikáni segélyprogram ügyeit, de ezeknél fontosabb politikai-diplomáciai feladatot is kapott. Amikor 15. Benedek 1917-ben békefelhívással fordult a hadviselő felekhez, a nuncius feladata volt ebben az ügyben tárgyalásokat folytatni a német vezetőkkel. Így tárgyalt Bethmann Hollweg birodalmi kancellárral, sőt II. Vilmos császárral is, akik nagy tisztelettel fogadták, az általa közvetített békeüzenet azonban a közeli győzelem reményében nem lehet náluk meghallgatásra. A háború végén Pacelli érsek Münchenben maradt, ahol 1924-ben sikerült konkordátumban megállapodnia a bajor kormánnyal. A következő évben, 1925-ben a nunciatúrát Berlinbe helyezte át, ahol a porosz konkordátum előkészítése volt a fő feladata. A német fővárosban nagy tekintélyletet szert, amit az is mutat, hogy az alapvetően protestáns Weimári köztársaság, mint pápai követet, a diplomáciai testület doájénjének rangelsőjének ismerte el. Berlődi működésének csúcspontja volt, hogy 1929-ben sor került a porosz konkordátum aláírására, közben pedig Pacelli rendszeresen részt vett a német katolikusok rendezvényein, felszólalt a katolikus nagygyűléseken, és állandó kapcsolatot épített ki a német püspökökkel. Diplomáciai küldetése azonban rövidesen lejárt. 1929. decemberében 11. Pius visszahívta Rómába, ahol az idős Gasparri kardinális visszavonulását követően vatikáni államtitkárra nevezte ki, és bíborossá kreálta. Bíboros államtitkárként Eugenio Pacelli egyik fő feladata a pápai diplomácia irányítása, a Vatikán nemzetközi kapcsolatainak intézése volt. Így meghatározó szerepet vállalt a 30-as évek elején aláírásra kerülő több konkordátum államközi szerződés kidolgozásában, amelyek közül az 1933-ban aláírt osztrák, vagy az 1935-ös jugoszláv érdemel említést, de lényegében ő vezette azokat a záró megbeszéléseket is, amelyek az 1933-as német birodalmi konkordátum aláírásához vezettek. De neki kellett foglalkozni a több az egyházat érintő nemzetközi ügyel és konfliktussal is, olyanokkal, mint a Róma és a Francia Köztársaság közötti közeledés, a mexikói egyházüldözés vagy a véres spanyol polgárháború. Mint 11. Pius legközelebbi munkatársa, ő tartotta a kapcsolatot a Hitler rezsimjével szembeforduló német püspökökkel, sőt, mint egykori nuncius és Németország szakértő, tevőleges részt vállalt a nemzeti szocializmust elmarasztaló, mint Brennender Zorge körlevél kidolgozásában, és hasonló szerepe volt a kommunizmust elítélő Divini Redemptoris megszövegezésében is. Ezek mellett a kötelezettségek mellett Pacelli a kúria apparátusának élén lelkiismeretes hivatalnoknak is bizonyult. Így személyesen felügyelte a Róma és a nunciatúrák közötti kapcsolattartást, naponta áttekintette a Vatikán apparátusa által eléje terjesztett ügyeket, és aligha nem részese volt 11. Pius szinte valamennyi a 30-as években meghozott döntésének. Gyakran utazott is a Szentatya képviseletében. Így legátusként ő képviselte 1933-ban 11. Piuszt a rendkívüli Szentév rendezvényein Lourdesban, 1934-ben a Buenos Airesben megrendezett eukarisztikus világkongresszuson, 1936-ban az Egyesült Államokba és Dél-Amerikába látogatott, 1937-ben ismét legátusként Lízőbe, 1938-ban pedig Budapesten képviselte a pápát, és ott volt a Szentatya halálos ágya mellett is. 12. Pius számos olyan személyes adottságnak volt a birtokosa, amelyek alkalmassá tették arra, hogy még különösen nehéz időszakban, a II. Világháború, majd a hidegháború éveiben is képes legyen a világegyház kormányzására. Ami küllemét illeti, vékony filigrán alkat voltám, nagy munkabírása, jó egészsége, szívossága, egészen idős koráig tevékeny, aktív életet tett lehetővé számára. Szelíd és barátságos személyisége, némileg távolságtartó, ám mégis közvetlen stílusa, nyelvismerete, szónoki képességei rokon szembet ébresztettek mindazokban, akik közel kerültek hozzá. Környezete nagyra értékelte kiváló emlékező tehetségét, széleskörű műveltségét, teológiai és jogi tudását. Egyházfői munkájában munkatársak egy szűk csoportjára támaszkodott, de nagyon is hajlamos volt arra, hogy egymaga intézze az ügyeket, nem egyszer hosszas vívódás után hozva meg fontos döntéseket. Trónra lépése pillanatától tisztában volt azzal, hogy különösen nehéz időben kell vállalnia az egyház kormányzását. Amikor trónra lépett, már csak néhány hónap volt hátra a világháború kirobbanásáig, és az is világos volt számára, hogy a történelmi viharokon túl egy súlyos erkölcsi válságban lévő, a vallási értékektől elforduló világban kell megőriznie és megújítania az egyházat. Azt, hogy helyesen mérte fel az előtte tornyosuló kihívásokat és feladatokat, jól mutatja már első, megválasztása után fél esztendővel közzétett Summi Pontificatus kezdetű körlevele is, amely a korábbi gyakorlatnak megfelelően az új pápa programnyilatkozatának tekinthető. Ennek a dokumentumnak a bevezetőjében arról beszél, hogy a világ hátat fordított Istennek, Krisztusnak, ezért őt idézem, lelki ürességbe és mély belső nyomorba zuhan minden technikai és világi haladása ellenére. Ilyen körülmények között az egyháznak és főpásztorának nem lehet más feladata, mint minden lehetséges módon megmutatni Krisztust azoknak, akik, ismét őt idézem, félrevezető zászlókat követnek a hitüket megtagadóknak, a kételkedőknek, a határozatlanoknak, a bizonytalanoknak, vagy akik elutasítják az egyházban mindig élő és működő dicső megváltó követését, vagy lemaradással követik őt. Ezt a bevezetést a világ bajainak, válság tüneteinek elemzése követi a körlevélben. Téveszmék, keresztény ellenes mozgalmak és ideológiák burjánzanak a világban, amelyek nem pusztán Krisztust utasítják el, és az egyháznak hitnek fordítanak hátat, de feladják az erkölcs biztos értékeit, a gyűlölet nevében lemondanak a szeretetről, tagadják a természettörvény és a természetjog érvényét. Az ilyen törekvések pedig előbb-utóbb totalitarizmusba torkolnak, hiszen az örök égi tekintély helyébe olyan önkényesen kiválasztott emberi tekintélyeket állítanak, amelyek azután romboló módon uralkodnak az emberi közösség egésze felett. Különös tekintettel a háború fenyegetésére is, amely a körlevél megjelenése idejére Lengyelország német és szovjet lerohanásával és a nagyhatalmak közötti hadüzenetváltással véres valósággá vált, valamint a szekuláris állam hatalmi mohóságából fakadó fenyegetésekre reagálva, a Szentatya így fogalmaz, őt idézem, az a felfogás, amely az államnak korlátok nélküli hatalmat ad, nem csak veszedelmes tévedés a nemzetek belső életére, felvilágzására, felvirágzásuk erősebb és rendezett növekedésére nézve, hanem magával hozza a nemzetek közötti kapcsolatok károsodását, mert megtöri a nemzetek feletti társadalom egységét, elveti a népek jogainak alapjait és értékét, és utat nyit mások jogainak elkiprásához, és megnehezíti a megértést és békés együttélést. Ha egy ilyen helyzetre keresünk orvosságot, fel kell ismernünk, hogy a gyógyszer csak lelki természetű, a Krisztushoz, az általa hirdetett szeretethez és igazságossághoz való visszatérés lehet, és ez az, amit az egyháznak nehéz körülmények között, világkatasztrófa idején is hirdetnie, képviselnie kell. A szeretet evangéliumát kell hirdetnie egy olyan világ számára, amely már leszokott a szeretetről. A körlevél végén a pápa külön kitér a katolikus lengyel nemzet szenvedéseire, Szűz Mária hadhatós közben járó segítségét kérve, hogy a népek visszataláljanak a megbékélés, az igazság, az igazságosság és a szeretet útjára. Ezzel együtt a Szentatya világosan és a világháború végéig érvényes módon, különösen a német kormány ellenőrzéseit váltva ki ezzel, el is kötelezi magát a békepártolása mellett arra, hogy az egyház és a Vatikán semleges marad a fegyveres konfliktusban, hiszen a Szentszék pártatlansága eszköz arra, hogy minden erejével a béke ügyét tudja szolgálni. Kedves hallgatóim! Ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk 12. Pius pápaságának áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.